Bicske Jévának, a jeles művészettörténésznek az előadását, Hímzés történetek 1848-1867 címmel. Please.
Hímzés történetek címmel szeretnék egy nőtörténetet elmesélni. 1848 és 49 között, ami kézimunkákon keresztül mutatná be a nők kiszorulását a nemzeti közösségből. Tehát az előadás nők közös ügyekért kezdetben egyedül, majd közösen, vagy közösségként előállított 1848-49-es, illetve abszolutizmus kori kézimunkáival, azok készítésének használatának körülményeivel, és részben 1867-68-as utóéletével foglalkozik egy nagyobb kutatás részeként a kézimunkázás, mint tevékenység, illetve a kézimunkák, mint tárgyak amellett, hogy nők férfiakhoz fűződő érzelmeit, érzelmi viszonyait képezték le, akár veszteségeket is. Lehetővé tették azt is, hogy a nemzeti üggyel, nemzeti ügyekkel azonosuljanak, a nemzettudat, nemzettudatuk változását is megéljék és kifejezzék, a nemzeti válás egy meghatározó időszakában, a textíliák. Öt ilyen típust említek, zászlók, gatyák és tépések, székhúzatok, tűfestések és egy díszszőnyeg. Tehát nők férfiakhoz fűződő érzelmeinek manifestációi. Kezdetben egy-egy nő, egy-egy közeli férfivel való intim és szeretettel teli viszonyai, majd lazán szerveződő női közösségek, egyre távolibb és nagyobb férfi közösségekkel való problémás feszültségekkel és kiábrándulásokkal teli absztraktabb kapcsolatai. Helyben lévő konkrét férfi testektől, hadtestek gondozásáig és díszítéségével, majd a nemzettest különböző tereiben, az otthon teremtésig, egészen annak felismeréséig, hogy bár lazán szerveződő közösségeik, tevékenységeik, szöveteik lényeges szerepet játszanak a férfi közösségek szerveződésében, magához a nemzettesthez mégsem kapcsolódhatnak a rövid láthatóságot és részvételt biztosító 1849-es események után. Ennek felismerése vezetett széttagolt és önállóan készített kézmunkák helyett saját, közösen és szorosan összevart szövedékek és egyesületek létrehozásáig. Vagyis a textíliákon keresztül nők és férfiak laza, informális és formális önszerveződésének különböző stádiumai és sajátosságai is feltérképezhetők, nemzeti és társadalmi nemi összetartozások és széttagozódások, felépülések és széthullások. Mindezt egyfajta jórészt női szemszögből láthatott családregényként beszélem most itt el. A kézimunkák készítőit, egy kiterjedt, állandó maggal rendelkező, de folyamatosan növekvő és változó csoportot, életkoruk és családi állapotuk, társadalmi nemi szerepeik szerint tipizálva. Azaz egy szerelmi házasság gyors megözvegyüléssel, majd egy felújított, régi új kapcsolat veszekedésekkel és sértődésekkel, kiábrándulással, elidegenedéssel és szeparációval, válással végződő elbeszéléseként, hogy a férjükkel törődő ifjú feleségeket és kisgyermekes anyákat, a legelesettebbeket gyámolító özvegyek nehéz szerepe váltsa fel, majd a tartalmas kapcsolatokat kereső, de csak kiábrándító új házasságok drámaiságát, matrónák egyesülésében, azonos neműek önszerveződő erőszövetségében oldják fel. Ezek a hímzések mind Bohos Jánosné Szögyén Antóniához kapcsolódnak, aki korának legismertebb és legkiemelkedőbb közösségi szervezői közé tartozott a jótékonykodás, azaz a női áldozatkészség megnyilvánulásának különböző területein, a szegény gondozástól a kulturális vállalatok felkarolásáig. Kezdetben az 1830-as és az 1840-es években aradi helybéli nőtársaival még jó részt helyi akcióban vett részt, ilyenek számítottak különböző irodalmi művek felkarolásai, valamint az aradi menhely támogatása, az úri nőegylet, valamint egy kisdedóvó. Néhány évvel később Pesten, sőt országszerte gyűjtött jelentős összegeket az aradi árvízkárosultak megsegítésére, és közismert, hogy a forradalom és a szabadságharc bukása után ispotályt működtetett világosi otthonukban, ugye az ő kastélyukban az asztalánál egyezett meg Görgei a fegyver letétel feltételeiről. A bebörtönzötteket élelmezte, a kiszabadulókat ruházta. de a jótékonykodás területén szerzett évtizedes tapasztalatainak köszönhetően arra törekedett, hogy az adhok rendszertelen szervezkedések helyett a hatékonyság érdekében állandó, megbízható adakozói körre, tagságra, tervezhető összegekre, folyamatos és rendszeres közös munkákra tegyen szert, azaz stabil szervezeti formák és intézményes keretek között működjön. Ez biztosította a jelentős múltra és tevékenységre visszatekintő pesti jótékony nőegylet, aminek mintegy 30 éven át egészen az 1870-es évek végéig tevékeny elnöknője volt, 49-től kezdve. És gyakorlatilag a hímzések, a közösségileg általa szervezett hímzések arra szolgáltak az abszolutizmus időszakában, hogy ezt az alvó dormant tagságot aktivizálja és mobilizálja. Az első ilyen hímzés csoport, az egy, pontosabban egy darab hímzés, az egy olyan zászló lesz, ami nem maradt meg, tehát ezt leírásból fogjuk ismerni, egy nemzetőrségi zászlóról lesz szó. A nemzetőrség, azaz egy felfegyverzett, rendfenntartó polgárőrség felállításának áprilisi törvénybe foglalása és megszervezése az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legkorábbi vívmányai közé tartozott. Az első nemzetőrök április 13-án esküdtek fel a nemzetőrői zászlóra. A pestiek például arra a darabra, amelyet néhány társuk, azaz néhány lelkes nemzetőr, nemzetőr főhadnagy vagy nemzetőrséget szervező bizottsági tag felesége, illetve testvére lánya készített, állítólag Petőfi né buzdítására. A tucatnyi nő, azaz Bajza Józsefné, Csajági Laura, Bohusné, Csapó Pálné, Kocsi Julianna, Egresi Gáborné, Szentpéteri Zsuzsanna, Ötvösi Józsefné, Rosti Ágnes, Karai Jánosné, Babocsai Mária, Gorove Konstancia, ez István testvére, László írólánya, Kovács Lajosné, Nagy Ignácné, Halmi Kornélia, Petőfiné, Szigligeti Edén és Perling Franciska, Vahot Imréné, Csapó Mária és Vörös Marti Mihályné, Csajági Laura által hímzett zászló, bár nem maradt fent, méltó lehetett az alkalomhoz. Egy leírása maradt fent, ez a zászló egy gyönyörű díszmú új ajándék, melynél szebbet, lelkesítőbbet a pesti nemzetőrségnek adni nem lehetett. A nehéz habos selyemből készült háromszínű zászló ezüst hímzés srojtozattal van ékesítve, a szabadság, egyenlőség s béke nagybetűkkel tündököl rajta, és fehér szalagjára a készítő és ajándékozó hölgyek nevei varván ezüsttel. Ez gyakorlatilag, ami itt látható a képen most a címnél, az egy zászlószalag. Ezek a zászlószalagok díszítették a zászlóknak a tetejét, és ide varva a zászlószalagok tetején szerepelt általában az egyéni készítőnő neve, a hadtest, aminek szánták, illetve a hadtest jelmondata. Tehát a zászló, amit el kell képzelnünk, hogy Petőfiné felbuzdítására összesen 12-en hímeztek, az egy nemzeti színzászló volt, szabadság, egyenlőség és béke felirata, és a zászló szalagon a 12 nő neve állt. Tehát a híradásból és az abban közölt népsorból első pillantásra két már-már tautológikus evidencia szűrhető le a zászlóra vonatkozóan. Az egyik, hogy azon a pesti nemzetőrök, pontosabban azok gerincét alkodó kiemelkedő reformkori Pesten élő irodalmároknak és színművészeknek, legfőképpen pedig a márciusi események főszereplőinek a vezérlő eszmei jelennek meg. A másik ezzel összefüggésben az, hogy az ő, azaz férfiak, szoros személyes és szakmai esetenként rokoni kapcsolatai jelentették a zászló hímzésében résztvevő nők válogatásának, szerveződésének, csoportjuk leképződésének alapját. Nehezebben észlelhető, de nem kevésbé fontos az, hogy ez a nemzetőri zászló feleségek kézi munkája. Egy a privát szférában készült hímzés, és mint ilyen jelzi, hogy ezekkel az ideálokkal ők is azonosultak. Még nehezebb meglátni benne, hogy számtalan apró szabályos öt és kézzelfogható kifejeződése, mint egy kivetülése, benső a férjük, és rajtuk keresztül az ügy iránt tanúsított érzelmeiknek, azok megélésének, az azokkal való intim mentális foglalkozásnak. Mert órákon, napokon, heteken keresztül azokon dolgozva belehímezték abba, és nem csak a szavakon keresztül, mindazt a támogatást, szerelmet, szeretetet, de szorongást is, amelyel hullányként, és jó részt fiatal feleségként, testvérként, lányként és kisgyermekes anyaként viszonyultak az új polgári rendhez, és annak fenntartásában aktív részt vállaló férjükhöz. Ambivalens vágyaikat és eltitkolt félelmeiket, társadalmi elvárásokat és személyes egyéni várakozásokat. Ezeknek az összetett sokrétű és nem feltétlenül konvergáló érzelmeknek. Ezeknek a különböző szférákba tartozó, hol párhuzamos, hol széttartó férfi és női társadalmi szerepköröknek mind-mind lenyomata, mint egy materializálódása a zászló. Egyszerre manifestál elhívást és elhivatottságot, egyszerre csapatlobogó és fogadalmi, fotív tárgy, nem harciasságot tükröz, hanem óvást. A lapokban a pesti nemzetőrség otthonülősége, harciasságra való képtelensége, burkolt gyávassága viszonylag elterjedt élcnek számított a 48-as lapokban. Kiemelkedő, de nem egyedi esetről lehet szó. Kezdetben a politikai átalakulás gyorsasága, majd a hadi helyzet miatt nemzetőrök és honvédek, illetve parancsnokai régebbi zászlókat, egyleti zászlókat alakítottak át a feleségek közreműködésével, mielőtt 1848 nyarának végén a közlönyben kihirdették volna a hivatalos változatokat, és szabályozták volna a zászlógyártást. Eszerint a nemzetőri zászlónak jobb oldalán koronás címer, bal oldalon pedig a megye címerét kellett volna mutatnia, a honvédségének pedig a koronás magyar címet, illetve a magyarok nagyasszonya. De még így is nagyon sok spontán felindulásnak, hol női közösségek, hol egyes nők kézimunkájának köszönhette létét, nagyon sok zászló, mint feltehetően ugye ez a Torna megyei nemzetőri zászló is, az egyik oldalon az ország, a másik oldalon a vármegye gazdagon hímzett rávarott címerével. Ugyanakkor gyakran tartalmazva a fizikai test, a férfi test, a hadtest, a nemzettest óvását és védését szövegeikben. Ne bántsd a magyart, óvd és véd, vigyázzatok, ha Isten velünk, jelenünk, címszavak tűntek fel rajta. Maga ez a zászlóforma, a zászlószalagok és a zászló, ez egy rendkívül hagyományos, évszázadokon keresztül repetitíven hagyományozódó forma. De pontosan ebben a kontextusban érdemes kiemelni, hogy mennyire fontos a nők megjelenése, egy nagyon hangsúlyos jelenléte a neveikkel a zászlókon. Ugyanis addig és azután is maximum a készítő nőnek a monogramja vagy családi címere tűnhetett fel a legszélen, egészen apró formában. Tehát az a fajta 48-as, 49-es női megjelenés hímzéseken keresztül a zászlókon hihetetlen láthatóságot és reprezentációt biztosított középrétegeknek, olyan megjelenést, amivel korábban arisztokrata nők hadtestekben, sőt uralkodó család nőtagjai sem tűnhettek fel. A zászlók egy részét a világosi fegyverletétel után, amelyről ugye Bohusné házában tárgyalt Görgei, az orosz csapatok hadizsákmányként lefoglalták, az addigi eszmét, egységet és összetartozást megtestesítő zászlók másik részét a katonák egymás közt egészen kicsi darabokra tépték. Feldarabolták és maguk közt elosztották 49. augusztus 13-án a fegyverletétel során. Ritkában egy-egy zászlótartó vagy főtiszt őrizte meg az egészet. Mondván, nehogy az ellenség kezdébe kerüljön, és azon kölcsönös fogadást is tettük. Ha a szent ügy, melyért kitartón és férfias elszántsággal küzdöttünk, ismét egyesít bennünket, közülünk mindegyik zászlónk darabjával előáll, és azt majd mi magunk összevarjuk, tehát férfiak beszélnek, és azt majd mi magunk összevarjuk, és egy egészé alakítva újulag harcolunk alatta. Ugye azt látjuk, hogy 48-ban szétesik ez a nemzettest, szétdarabolódnak, és apró darabokban élnek tovább a zászlók. Itt most ezt a témát ideiglenesen le is tenném, és átmennék egy másik tárgyegyüttesre, ami, mert nem csak zászlók hímzésében jeleskedtek a nők 48-ban, hanem például a lajtai tábor részére fehérneműk adakozásában is, ismételten Bohusné és több mint 400 nő részvételével, akiknek a nevei 48 folyamán a közlönyben jelennek meg, jelentős láthatóságot nyújtva a nőknek, akik ingeket, gatyákat, kapcákat, valamint kórház részére tépést, pólyákat, lepedőket, és hangsúlyozottan nagyszámban ócska ruhadarabokat szétfejtve adakoznak. Ugye itt már egy a férfi testnek a gondozása, az ápolása, a sérülések, a szétdarabolódásnak a folyamata jelenik meg. Egy másik tárgy, ilyen tépések muzálisan nem maradtak fent már, tehát ez is például reprezentálhatatlan. A harmadik tárgycsoport lehet egy húzat készítésének a kérdése és története. Bohusnél hosszú idő alatt felhalmozódott erkölcsi tőkének köszönhetően a politizáló értelmiség meghatározó alakjait, Eötvös Trefortot, Vaj Miklós Deákot, mind akadémiai tagot a pesti szalonjában járatta össze a jótékonykodás őrve alatt az abszolutizmus időszakában. Egy rendkívül közeli viszont ápolt ezekkel a férfiakkal, és ez oda vezetett, hogy olyan közös alkalmi szervezkedések fűződtek a nevükhöz, mint a Vörösmarty árvák javára meginduló gyűjtés, és amelyek egyébként Bohusné nyitott meg kölcsönzött 1000 forinttal, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében szánt díszékek támla húzatának ügye. Az 1850-es évek végén az akadémia saját épület híján nyilvános közüléseit a múzeum dísztermében tartotta. Az 1859-es közülésre is ott került sor óriási érdeklődés mellett. Megnyitó beszédében Dezsőfi elnök kitért a székház építésére való gyűjtés megindulásával kapcsolatban, nem véletlenül. A múzeumi díszteremben uralkodó kezdetleges állapotok ugyanis kellően illusztrálták a tudós társaság és egyáltalán egy hazai közintézmény méltó környezetre való igényét. A padlót parketta hídján elrongyolódott viaszos vászon fette, a résztvevők egyszerű fapadokon ültek, a karzat pedig szűkös egyes meglátások szerint alkalmatlan volt bármiféle hallgatóság befogadására. A probléma nem volt új keletű, mégis nem véletlen, hogy éppen az akadémiai közülés előtti napokban látott világot egy, a terem díszítését célzó felhívása Ne felejtsd című női hetilapban. Az indítvány a múzeum díszterme számára 52 vörös bársonnyal borított gót alakú szék beszerzését javasolja a haza hölgyei finanszírozásával, akik egyben a háttámlákra, azoknak igazi értéket adva, megyéjük címerét hímeznék, hogy a felhívás alapján így egy példaértékű a Gácsi Forgács kastély nagyterméhez hasonló enteriőrt hozzanak létre. A javaslat hatalmas visszhangzott és felindulás, sőt versengést váltott ki a nők körében, nagyon sokan akartak részt vállalni valamilyen formában a megvalósításban, leginkább hímezve. Néhány hét leforgása alatt 33 megyéből küldtek be különböző összegű felajánlásokat, de voltak olyanok is, akik rögtön munkába fogtak, megint mások helyi választmányt gründoltak a pénzösszegek kezelésére, a munka megszervezésére és az ügy összefogása céljából. Ezt látva a múzeumbeliek december elején egy középponti választmányt hoztak létre Bohusné elnökletével, és olyan tagokkal, több mint 46 női tag cserélődik különböző bizottsági ülések alkalmával, akik mindig egy-egy ülés után azonnal lemondanak. Mindegyik ilyen azonosítható tag részt vett ingek hímzésében 48-ban, ezt fontosnak tartom kiemelni, vagy hát ingek varrásában. A múzeum részéről, az akadémia részéről az igazgatóság vett részt. Jól látható, hogy a bizottság hosszas és többszörös ülés után elvetette a háttámlák hímzésének ötletét, és a maradandósággal érvelve faragott tölgyfa székek beszerzésére, parkettázás és a karzatok címerekkel való díszítésére, tehát a terem teljes renoválása mellett döntött, fizetett férfi művészek, gyárosok megbízásával a Hóni Műipar fellendítése céljából, viszont a nők teljes finanszírozásával, de véleményük megkérdezése nélkül. A felajánlók erről való egyenkénti megkésett kiértesítésének dicstelen feladatát Bohusné kapta. De a bizottsági férfiak elszámították magukat. Amikor a lelkesedéssel fogtak a nők a díszékek és az azokat díszítő hímzések készítésebe, jobbára spontán és szervezetlenül, akkor a letörésként és csalódásként, sőt arcul csapásként élték meg az önzetlen anyagi és érzelmi felajánlásuk, önhatalmú, egyértelműen ötvös elképzeléséhez illeszkedő fölülírását. Az 1859 és 60 fordulóján másra lehet olvasni a női nap lapokban, mint felháborodott leveleket a bizottság döntése miatt. Sok nő tollat ragadott, sértve érez magát, hogy önzetlen felajánlását más célokra fordították, mélyen elítélve az ügy ilyetén kezelését materializmusnak, haszonelvűségnek, érzéketlenségnek, annak figyelmen kívül hagyását, hogy mégiscsak egy szívből jött ajándékról lenne szó. De nem csak a nők, hanem egyre több férfi is exponálta magát az ügyben felháborodva, hogy őket sem kérdezték meg egy ilyen fontos terem berendezése felől, és egyre sűrűsödve jelentek meg az újabb és újabb cikkek férfiak tollából, hogy hogyan is kell kinézni a széktámlák hímzésének, és mit is kellene a nőknek készíteni a terembe. A nők helyet beszélve, saját ötleteiket kínálva egyedüli üdvözítő megoldásként. Mindenki jobban tudta, mire van szükség, de hogy a nők mit és hogyan szeretnének csinálni a saját pénzükön, arra senki nem volt kíváncsi. Az ügy 1860 elejére a társadalmi nemi szerepek felőli nyilvános vitává eszkalálódott, majd ötvös szinte durva utasításával zárult, aki Bohusné és a bizottság nőtagjainak feladatául tűzte ki a terem renoválásának 3 éven belüli lebonyolítását. Nem egy levél alapján elmondhat, hogy a nők összeszorított fogakkal és dacból végigvitték a gyűjtést és a terem dekorációját, egy-két esetben nyíltan kimondva, hogy csak azért, hogy ne lehessen rájuk fogni, hogy nem támogatják a nemzeti ügyeket. De nem békültek. Egyértelművé vált, hogy a hímzéseket, mint nők nemzeti identitásának kifejeződését, érzelmi viszonyulását a hazához, a nemzettesbe való betagozódásra való igényüket, nemzeti közintézményekben ezt a fajta szimbolikus térfoglalásukat durván elutasították. A frusztrációt ez jelentette a nők számára, nem az a fajta kontrolláltság, amely még a magánszférában, saját hatókörükben sem engedett önrendelkezést. Még szinte el sem ült a felháborodást, amikor az országot elborította a Széchenyi István halála miatti gyász. A kommemorációs hullám tetőzésekor a múzeum vezetősége, amely távol maradt a díszterem berendezése felől folytatott vitáról, alkalmat látott a nők békítésére. Ezúttal Mátrai Gábor intézett felhívást hozzájuk 1860 májusában. Felhívása egyértelműen a nők békítése céljából érkezett, és úgymondva Széchenyi életének tetteit megörökítő képekre szól, amelyeknek a készülő múzeumi emlékszobában díszalbumként helyeznének majd el, vagy ami érzést a nagy férfi emléke bennük keltett. Magyarán hímezzetek, amit akartok. Mivel a felhívás szinte teljesen visszhangtalan maradt, 2 hímzés érkezett be, a szervezők szűk körben felkéréssel egy sorozatot készítettek főrangú hölgyekkel. 12 olyan tűfestés ismert, amely egységesen a Valero sejemgyár papír alapra húzott fehér sejmére készült fekete sejemmel, már létező, kicsinyített metszet előképek alapján, hogy ez mennyire finom sejem munka, ezt próbáltam egy ilyen részletet nagyítani, szóval ez nem festés, hanem ezek sejem szálak, ezt tűfestésnek hívják a korban. A rendkívül egységes sorozat darabjai között többen a forradalomban aktívan résztvevő vezető szerepet betöltő főrangú férfiak feleségei, özvegyei voltak, határozott politikai állásfoglalásaként a nemzeti veszteségekben saját személyes veszteségeiket kódolva. Az ő esetükben a nagy férfira való nemzeti megemlékezés más nagy férfiakra, a férjeikre való személyes emlékezést jelentett. Személyes fájdalmak és veszteségeket. Mint például özvegy Batthyány Lajos Széchenyi miniszterségének jelenetét hímezte, Andrássy Gyuláné a döblingi hálószobában a karosszéket, amelyekben Széchenyi öngyilkos lett. Így érkezett el a múzeumi díszterem, illetve szinte ezzel egy időben az újonnan felépült, így a múzeumi díszterem akadémiai célú berendezését szükségtelenné tévő akadémiai székház megnyitása 1865 tavaszán. Az akadémia építése teljesen kimerítette az intézmény anyagi alapjait, Kongó üres fehérfalú termekben kezdtek meg a működést. A nagy terem különösen kopár volt, ennek orvoslására az elnökség közelebbről az alelnök ötvös, ismét Bohus Jánosnét kereste meg. Hogy kinek az ötlete volt, nem világos, de Bohusné rohammunkával egy önálló darabokból összevart díszszönyek készítésének megszervezésébe fogott. Ezt azért ilyen nagyon rossz képet mutatok róla, a háttérben látható egy hatalmas füles karoszték, tehát a méretek érzékeltetése véget rakom ezt be róla, ugye ez egy 15x 5 méteres alkotás, amit valószínűleg úgy bonyolított le, hogy 8-8 forintért, magyarán hihetetlen összegért egy női kézimunkákra szakosodó pesti üzlet kínálatából választott. Egyébként székülésekre való hímzés mintákat, amit a fonallal együtt, tehát egy teljes csomagban küldött ki a nőknek, akik vállalkoztak ilyen készítésére, és aztán ők visszaküldték ezeket az elkészült egyes kézimunkákat, és Bohusné házában varták össze a darabokat. 1867 áprilisában lett kész ez a virágmintás szőnyeg, ez a kézimunka, amit ekkor küldtek be az akadémiára, és az adományt Arany János titoknok az elnökség nevében levél útján köszönte meg a hölgyeknek, a közgyűlés figyelmébe pedig úgy ajánlotta ezt a gyöngét kezek által hímzett díszszőnyeget, hogy általa a tudomány emberei egyszer legalább egy évben virágokon taposhatnak. A költői allúzió a mitikus Parnasszusra vonatkozott, ahol az istenek és a múzsák társaságában a halhatatlanokká lett művészek és tudósok eszméket cserélve idilli és nem csak Raffaello vatikáni stanzáján virágokkal borított tájban bolyonganak. A megjegyzés egyben megvilágítja a szőnyek korai vagy legalább tervezett használatát is az akadémián, hogy megóvják, csak a közgyűlések alkalmával, azaz a hazai tudós közösség egészének évenkénti reprezentatív összejövetelén teríthették ki a díszteremben ezt a dekoratív textíliát, amely egy csapásra virágos mezővé egy másik világá változtathatta az ekkor még nem ok nélkül sokszor egyszerűen csak nagy teremként apostrofált nagy termet. De nem sokáig használhatták, ha egyáltalán használták így a szőnyeget, itt muszáj egy kitérőt tennem, Arany idillé képzete szerint, egyenlő parnasszusi élményét, azaz kivételes alkalmakon az egész közösség számára való hozzáférhetőséget kiválasztott kevesek gyakori, szinte mindennapos használata váltotta fel még valamikor a 19. század vége előtt, ugyanis a díszteremben már a pódiumon használták, ahol az előadásokat tartották. Tehát a nagy képet 1909-ből azért raktam föl, hogy az asztal alatt végig, ha belenagyítanánk a képbe, a szőnyeg látható, amit 1987-ig egyfolytában használtak a pódiumon. Itt hoztam egy 1950-es felvételt is, ahol jól látható, hogy egy-egy tudományos rendezvényen, ez a 120. évforduló, ugyanúgy ezt terítik le. Tehát ez a szőnyeg az akadémia kontextusában, ezt nem bírom nem elmondani, ez egyfajta trónkárpit legitimál és folytonosságot jelent. Folyamatosan 1987-ig használták. És már fejezném be. Ez nagyon szép levél volt Aranytól, de semmiféleképpen nem volt elegendő a 156 névről ismert nő számára, akik nem elégedtek meg Arany köszönő levelével, hanem láthatóságot követeltek, elismerést. Helyett a nemzeti intézményben, a közadakozásból az ő pénzükön fenntartott intézményben, a rendkívül lakonikus és polírozott akadémiai összefoglalókon túl, ugyanis a napilapokból jó követhető egy hatalmas botrány az akadémia berkeiben belül, ahol a nők azt követelték, hogy szerint belépti díj mellett és az összes nevük kihirdetése mellett állítsák ki néhány napig a szőnyeget, és a szerint díjat aztán az írói segélyalapba folyassák be. Mindezt abban az intézmény, illetve városi kontextusban jelent volna meg, amely gyakorlatilag az akadémiai tagok arcképeit tartalmazó albumot ugyancsak itt állította ki, illetve az abból befolyt jövedelmeket az írói segélyalapba folytatta, valamint Széchenyi szobor terveit, a Széchenyire való megemlékezés szobor terveit ugyanitt állította ki, illetve abban az időszakban készült, amikor a koronázási palást is nyilvánosság elé került, abból az alkalomból, hogy a királyné a koronázást előkészítve néhány öltést tett rajta a szokásoknak megfelelően. Tehát a nők kérését az elnökség durván elutasította, A nők az akadémián és azon keresztül nem reprezentálhatták magukat. A budapesti közön szerint Vencel Gusztáv magából egészen kikelt, az Arany által tolmácsolt kérdése úgy felelte, az nem megy. Mondd el röviden, állították volna ki ők maguk? Az akadémia ugyanezt nem teheti. Az úrhölgyek még egy másik eszmét is fölemlítette a titkár, hogy legalább az uralkodó párnak adassék oda néhány napra a szőnyeg a koronázáskor valamilyen díszhasználatra. Hát ez, ami diszkréciónknak ellentmond, mondta Vencel Gusztáv erre. Gyakorlatilag ebből látható, hogy ez a hatalmas összebart szőnyeg leginkább arra volt jó, hogy nők egyesületi szerveződését erősítse meg, és biztos lábakra állítsa a Pesti Jótékony Nőegyletet, valamint kellő ellenpéldát szolgáltat arra, hogy 67-68-ban azt a fajta felindulását a férfiaknak, hogyha egyszer még a nemzeti egység helyreállítódhat, akkor ők majd az egyes darabokat összevarják. Néhány példát szeretnék hozni, hogy a honvéd egyesületek, illetve a múzeumok számára egyesek, akik túlélték a megpróbáltatásokat, 67-ben különböző miniatúr zászlókat állítottak össze, férfiak által hímzett zászlókat, a nemzeti egység bizonyítékaként. Ebből szeretnék néhány példát mutatni, és ez az utolsó, hogy ez három zászlószalagból összevart honvéd egyesületi zászló, ami 48 zászlószalagokból, mint egy megemlékezésképpen ugye újra konstruálja a nemzetet, és lehet látni ennek, valamint a díszszőnyegnek a szembeállításával, hogy két teljesen társadalmi nemileg elkülönült hímzések jönnek létre 67-re ennek megfelelő szervezetekkel. Köszönöm szépen, elnézést, hogy túl hosszú lettem.